hogy oda visszakapcsolódjak. Beszélgettünk ilyen érdekes felvetésekről, nekem legalábbis érdekes volt, nem tudom, hogy nektek hogy volt ez, de döntésről egy eset kapcsán, ugye, hogy milyen döntéses, meg hogy hozok döntéseket, illetve arról az izgalmas kérdésről, hogy miért tolódik ki az első gyermek vállalásának az ideje. És most meg, hát ugye mindig aktuális, engem mindig ezek szólítanak. Meg például a tegnapi evangéliumi rész, az engem úgy most eltalált ezzel a szabad-e a férjnek elbocsátani a feleségét, ugye, és hogy akkor erre van egy krisztusi válasz, de nem önmagában ez a történet, bár ez indította be a fantáziámat, hanem hogy ez is egyfajta döntés előzi meg talán, és hogy azon gondolkoztam, hogy mennyire tudatos adott esetben egy döntés, vagy mennyire nem. Tehát, hogy például a párválasztás, vagy a társnak a kiválasztása, vagy ez például mennyire tudatos, vagy az ember csak úgy egyszer csak ott találja magát ezen a ponton, és akkor aztán később persze majd elmondja, hogy hát ez mennyire tudatos volt. Tehát értitek, hogy mit akarok mondani, de hogy úgy belesodródunk az eseményekbe, és hogy ez jó vagy nem jó, hogy ki hogy élte ezt meg, már aki ezt megélte, és hogy ez a döntés, meg ez az egész kérdéskör, ez az egy és oszthatatlan valami, amit az Isten így teremtett a kezdetek kezdetén, hogy kitalált, és hogy mennyire átírja ezt a kérdést, amit itt szoktunk feszegetni, hogy férfiakkal probléma, meg a nőkkel, vagy akárkikkel, ugye? Hogy én ezen szoktam úgymond így, ez az én vesszőparipám, hogy ez ellen küzdök, hogyha így nézem, akkor egészen máshová helyeződik a súlypont. Tehát akkor először visszakérdezek, hogy legyen valami értelme ennek az egésznek, hogy például ugye a párválasztás kapcsán, amikor a társadat kiválasztottad, vagy a leendő társad, aki nem tudni, de aki éppen van, tehát hogy történt ez, valami tudatos döntés volt, vagy egyszer csak ott találtad magad egy adott szituációba, és akkor már el kellett döntened, hogy jobbra vagy balra? Vagy ez hogy? Nekem például én nem kerestem. Tehát én tudom, hogy én nem kerestem. Valahol úgy hátul ott éreztem az átsó kis agyba, hogy talán már itt lenne az ideje egy házasságnak, de így nem kerestem partnert, aztán csak bezúgott az életembe valaki, akit viszont nem akartam, hogy eltűnjön belőle, és akkor ennek ez lett az eredménye, hogy most már évtizedek óta tart ez a történet, és fölnevettünk két szép gyereket, úgyhogy én nagyon boldog vagyok eddig.
Gábor? Én nagyon szerencsésnek érzem magam, én könnyen tudtam meghozni a döntést valahogy. Azt mondom, hogy szerencse. Mi gimnáziumi osztálytársak voltunk, tehát nagyon, most már nagyon régóta ismerjük egymást amúgy, a feleségemmel, és a gimnáziumban például, tehát az iskola időszakban, akkor úgy elmentünk egymás mellett. Úgy figyeltük meg tudom, hogy ő szimpatikus volt, meg jó fej volt, meg azt gondolom, hogy ő is annak talált engem, de mi érettség után 6 évvel találkoztunk újra. Na akkor viszont érdekes volt az a találkozó, amikor elmentünk egy moziba, és akkor utána egy teaházba leültünk, és valahogy ezek ilyen áldott pillanatok. Én úgy gondolok vissza rá, az esküvőnkön is volt ilyen videófelvétel, és akkor kérdezték, hogy na, akkor hogy jöttünk össze, meg mi volt az. És hogy ez a pillanat, vagy ezek a pillanatok, az a pár óra, az mind a kettőnknek nagyon erősen megvan. Nem is tudom, ez valami isteni csoda lehet. Tehát én úgy élem ezt meg. Mert nem értem ilyet előtte sem meg utána sem meg. Tehát, hogy ez konkrétan beazonosítható ez a néhány óra. Úgyhogy innen indul az a mi kettőnk története, ami most már évtized óta tart, vagy évtizedek óta tart. Tehát most voltunk 10 éve házasok. Úgyhogy akkor ez a pár óra, az nagyon jól sikerült. Nagyon jókat beszélgettünk, utána mi hónapokon át tudtunk jól találkozni, órákon át beszélgetni. Ez nagyon fontos volt nekem, vagy nagyon új élmény volt igazából, hogy valakivel órákon át el lehet beszélgetni tartalmas dolgokról, új dolgokat villantott föl, én is, egymásnak adtuk a szót, nekem ez egy nagyon, nagyon jó időszak volt. És ez egy olyan biztos alap volt, hogy másfél évre rá én így éreztem, én is korán akartam családot, tehát ott meg volt a hátsó agyban, de hogy hát én tudtam, hogy nem akarom én őt elszalasztani. Nekem ő kell, megvan.
Te társat kerestél, tehát te...
Nem.
Nem, ugye?
Nem.
Én is ezt éreztem most, ahogy mondtad, hogy nem.
Nem.
Nem ki. Én is ezt mondom, hogy én nem úgy kerestem társat, hogy hú, hát most akkor jön ez a projekt, amit úgy hívnak, hogy házasság, és akkor ez egy olyan...
Kezdjük el felgőgyölíteni.
Igen, tehát, nem. Hogy... És egyszer mégiscsak társat találtam. Most ide fordulok a Szabihoz, persze még... Ugye most ez egy érzékeny téma lehet neked, hiszen még nem köteleződtél el, de valami folyamatban van.
Igen, és az az érdekes, hogy én is, tehát lehet, hogy most így jött össze ez a ma esti rádióadás, de én is csak ahhoz tudok kapcsolódni az a táborhoz, hogy ezt nem lehet tudatosan kierőszakolni, vagy nem lehet keresni, mert én is, amikor úgy nagyon arra álltam rá, hogy hú, most akkor valakivel hú, de szeretnék összejönni, és együtt lenni, és nem tudom, és szeretném, hogy legyen egy párom, és erre úgy nagyon rákoncentráltam, akkor tuti nem jött össze semmi. Tehát valahogy én is ezt éltem meg, hogy persze, meg ahogy az ember idősödik, azért ugye egyre inkább már nem az ösztönös érzések, érzelmek vannak a középpontban, már sokkal inkább egy ilyen letisztult tudatosság, de ennek ellenére mégis azt mondom, hogy teljesen racionálisan szerintem nem lehet párt keresni és párt találni. És én is így vagyok vele, hogy nem én kutattam föl ezeket a helyzeteket, hanem a lehetőségek adódtak. És az a szép ebbe, hogy sokszor nem is ez a hirtelen, hanem például akivel most, aki a párom, ő vele például ez lassan érlelődött meg napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, és örülök neki, hogy nem ilyen durbele módon történt az egész, hanem szépen lassan ismerhettük meg egymást, ráadásul kollégám is volt, tehát még az is benne van, hogy rögtön úgy ismertem meg, ahogy a való életbe, és ahogy az ember a hétköznapjainak a nagy részét éli, tehát a munkás hétköznapokban, és szerintem ez egy különös, különleges lehetőség volt, mert milyen nehéz lehet azoknak, akik csak a mozizásokban, vagy csak a jó programokban, az élvezetekben, a nem tudom miben ismerik meg egymást, és nem valójában a valódi életben, amilyen a másik, és ez sokszor vezethet később csalódáshoz, vagy kiábrándultsághoz. Szóval én örülök neki, és igen, úgy gondolom, hogy ez a lehetőség, ez így magától jött, és nem én kerestem, nem én kutattam, nem én erőltettem. És szerintem ez jó, hogy így volt.
Szerintem az egy nagyon fontos gondolat itt, vagy ami nekem megragadott most, hogy amikor állarc nélkül látjuk a másikat, az lehet egy fontos idő. Tehát régen valószínűleg, vagy én így képzelem el, hogy a közösségben, a falunapon, vagy a városokban, a közösségi házban, meg a különböző alkalmakon, vagy az iskolában, találkoztam, például az én szüleim is osztálytársak voltak, gimnáziumi osztálytársak egyébként. Tehát, hogy ott volt alkalom a másikat látni, mondjuk nekünk is az én életemben is a feleségemmel, hogy mi láttuk egymást 4 évig. Hát ott nincsenek, hogy mondjam, kérdőjelek igazából, mert tudom, hogy a másik kicsoda. Lehet rá számítani. Tehát, hogy itt is, amit említesz, hogy munkahelyen adott esetben, tehát, hogy én azt látom, hogy ezek azok a terepek, ahol meg tudjuk a másikat nézni. Ki tudjuk kicsit szemelni, ha már férfiak, ugye vadász ösztön, az talán ez lehet valahol, hogy a másikat nézem. Nézem, hogy ebben a helyzetben ő hogy viselkedik, hogy jó a humora, hogy lehet vele együtt dolgozni, együtt programot kitalálni. Tehát itt ez tervszerűen annyira nem lehet, mint inkább az, hogy állarcok nélkül megnézni a másikat, hogy viselkedik egy adott helyzetben.
Ez izgalmas lenne, ez egy milyen beszélgetés, hogy ugye fölhoztod ezt a régebbi dolgot, hogy akkor jobban látták egymást, tehát, hogy mondjam, hát mégiscsak transzparensebb volt az akkori közösség, mindenki nagyjából ismert mindenkit, nem volt ennyire, tehát olyan közösségi valami volt, hogy azért ismerték az adottságokat. Ma, ugye ezt megnehezíti, hogy ma pont nem látod valójában, hogy kivel, hiába dolgozol vele akár 2-3 évig is, nem feltétlen ismered meg, hogy ő magánemberként milyen munkatársként lehet, hogy nagyon jó, és ezt más közegbe is be lehetne helyezni nyilván, hogy ma érdekes lenne, ugye, hogy egyfelől ugye ott meg is változott az, hogy mire, tehát hogy milyen feladatokra kell ma megfelelni egy ilyen kapcsolatnak, milyen elvárások, milyen kihívások elé állítja ma azt a férfit és azt a nőt, aki összeköti az életét, azon túl, hogy persze nyilván van, ami nem változott, de azért mégiscsak megváltozott ez a világ, nem ugyanazok a kihívások, mint mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt volt. És ezért egy nem transzparens közösségen belül ezeket az új, igazán még meg se fogalmazott új kihívásoknak való megfeleltetést, ezt akkor hogy lehetne, ugye? És ez azért izgalmas kérdés, mert ugye az atya, ahogy magyarázta ezt a szentírási részt, úgy, ez egy érdekes felvetés volt, hogy ugyebár, ahogy ebben szól is a történet, hogy ketten egy test lesznek, és akkor már nem kettő, hanem hogy egy. És hogy ennek az egységnek a megvalósítása valójában a cél. Tehát, hogy legyen ez az egy. Mert ez az Isten terve, hogy legyen egység. És hogyha ez az egység nincs, akkor kétség van mondjuk, de tehát, hogy ugye? Tehát, hogy, és ma kétség van. Igen, igen, és hogy milyen jó a magyar nyelv, úgy beugrott nekem, hogy a feleség, ugye, hogy tényleg a fele. Tehát, hogy ez is azt jelzi.
Akkor lesz az egészség.
Igen, hogy az egységnek az a fele, és hogy ugye ő arról beszélt, azt emelte ki, hogy miért van az, hogy a férfi hagyja el apját, anyját és feleségével tart. Tehát, hogy ez egy annyira szokatlan, tehát, hogy nincs ilyen, tehát, hogy ez, tehát mindenki tudja, tehát, hogy ezt érzed, hogy ez nem így van. Tehát az összes egyéb kultúra, meg minden, az nem így működik. De még a miénk se igazán, tehát, hogy valójában itt évszázadokig nem így működött, hanem, hogy éppenséggel pont a feleségnek való leány hagyta el a családját, és költözött, és ment a férje, vagy az ura, ugye, ahogy akkor mondták, és hogy ez mennyire érdekes, hogy hát akkor hogy ez van itt ugye megfogalmazva, hát ezen én sokat töprengtem, de most ez izgalmas volt, hogy ezzel azt kívánja ugye kihangsúlyozni, hogy nem alárendelt. Tehát, hogy nem az az üzenet igazán, hogy most kimegy hova, hanem hogy egyenrangú. Érted, hogy a nő az ugyanolyan egyenrangú a kapcsolaton belül, meg általában is, mint a férfi, hiszen egy az oldalbordából lett alkotva, nem tudta, mert aludt, ugye, tehát, hogy milyen szépen megvan ez a történet ott az evangéliumban írva, és hogy akkor így eltöprengtem ezen, hogy igen, igen, akkor, hogyha ez tényleg így van, akkor fölveti bennem a kérdést azt, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak mondjuk férfi kérdésbe, meg milyen problémák vannak adott esetben mondjuk a hölgyeknél, hogy ők mit tapasztalnak, hogy mit élnek meg annak, akkor lehet, hogy ezt nem is feltétlen csak ennyi, hogy férfi és nő, nem kell ezt így szétbontani, hiszen ez valami egységnek a két része. És akkor ennek így nem sok értelme van, hanem mondjuk azt például, hogy az emberséggel van lehet probléma. Tehát, hogy egy tágabb valamivel, amivel mind a kettő beletartozik, hogy talán az emberség rész az, ami valamilyen szinten sérült, és nem tudjuk most ezt valahogy helyreigazítani. Aztán próbáljuk rátolni a különböző felosztásokra, hogy ki miért, hogy hol van ebbe a történetbe.
Hát ebben benne lehet az is, hogy hozd meg és uralkodj egy kicsit, tehát hogy szerintem folyik ez a dolog a világban, hogy egymás ellen hangolja ezt a két, mintha ez kettő lenne.
Hát a bibliai történetben is folyt, ugye, hiszen ott is arról volt szó, hogy de hát szabad-e elbocsátani. Tehát már ott is azon izgultak, hogy, hogy akkor, persze ők tudták, hogy nem szabad, hát azért is tették fel a kérdést, mert ők pont tudták, hogy nem szabad. Csak azért, és ma ugyanez van, hogy gyakorlatilag ma is ugye erről beszélgetnek, vagy szavaznak itt-ott, amott mindenféle, na hát nem mondom a jelzőket. A lényeg, hogy ma sem történik ez másképp. Ma is a kifogás, a mentségeket keressük talán, és akkor keletkeznek valamiféle, hogy miért is nem sikerül ez az egység, és akkor elkezdődik egy ilyen ok. Egy ok okoz valahogy, hát igen, azért, mert a férfiak bajban vannak, vagy azért, mert a nők közben, lehet, hogy nem erről van szó. Ezen így töprengek, hogy...
Még egyébként visszatérve ez a férfi elhagyja anyját, apját. Én azért azt úgy érzékeltem, hogy nekem az úgy nehéz. Tehát ezt talán említettem nektek, hogy a anyáról leszakadni, de ugye a férfiaknál is említik ezt a mama hotel dolgot, tehát hogy azért létezik talán ez a jelenség, hogy amikről régen itt beszéltünk, hogy a népdalainkban is az anyáról éneklünk. Tehát a férfinek azért, vagy nekem legalábbis az édes anyám, mint mintakép, mint példa, mint egy ilyen ideál valamilyen szinten, az úgy én éreztem, hogy ez működik bennem. De hát, ahogy a írás is mondja, ettől ezt le kell így rakni egy bizonyos mértékig, és egy másik képet kell fölépíteni. Azt, hogy mi egyek vagyunk a feleségemmel, és nekünk együtt kell valamit létrehozni. A mi családunkat nekünk kell berendezni. De én éreztem, nálam volt egy ilyen váltás ebben a történetben, amikor éreztem, hogy most valahol kicsit választanom kell. Mert hogy nem, most már nem oda kell irányulnom, hanem én a feleségemmel alkotok egy egységet. Nekünk erre kell összpontosítanunk. Nekünk ezt kell úgy berendezni, hogy a feleségem is jól érezze magát benne, meg én is megtaláljam benne a helyem.
Hát annál is inkább, mert hogyha ketten egy test lettek, és úgy lettek egyek, ugye akkor talán Szent Pálnál van, hogy az ember nem, tehát hogy szereti a saját testét, tehát hogy ugye arra vigyázz, tehát hogyha mi ketten egyek vagyunk, akkor az egy test, az a feleségem is egy test velem, tehát hogy azt arra én vigyázom, mint ahogy a saját testemre is úgymond vigyázok, akkor rá is kell vigyázzak, hiszen hát mi ketten együtt vagyunk így egészek. És hogy azért ez a döntési dolgokhoz talán ott kapcsolódik, hogy amit mondtál, egyfelől a férfi leválik a klasszikus esetben leválik a családjáról, nyilván a nő is leválik, de hogy a férfinek talán itt keletkeznek először igazán döntési szituációk. Mert addig ugye az apa, az ő apja talán az, aki a családon belül, hiszen az az ő családja, aki ott hozza a döntéseket, és a legény ember, aki még ugye nem férfi, vagy nem családos, az igazán nem hoz ilyen típusú döntést, hiszen az ott a családon belül megvan, megoldott. De amikor új családot alapít, akkor ő ugye egy ilyen döntéshozó pozícióba is kerül, és ez nem egy könnyű feladat. Ugye ezt látjuk, hogy azért ez nem egy könnyű feladat, azt a nők is érzékelik szerintem, hogy ezzel mi nekünk gondunk van, tehát hogy bizonytalankodunk, mert vagy azért, mert nem volt tapasztalat, vagy azért, mert ilyen bonyolult a világ, vagy mi tesszük azzá, nem tudom. A lényeg, hogy persze azért vannak olyan esetek is, amikor már előbb kikerül. De most én a nagy általánosságra beszélek, hogy azért klasszikus esetben a családból kerül ki, mondjuk, és akkor ott egy döntési szituáció halmaz keletkezik onnantól kezdve. Persze nyilván a nőnek is, de hogy a férfinak talán ez bizonyos értelemben nem annyira természetszerű. Mert nekünk olyan jó kényelmes az élet, tehát mi szeretjük. Én legalábbis szeretem, és azt tudom, hogy jó volt otthon lenni, tehát nem kellett igazán, nem kellett erőködni, hanem tényleg, hát otthon vagyok, minden megadatott, jó, hát betettem a közösbe, hogyha kellett, vagy valamit én is csináltam, de nem igazán kellett eldöntenem, hogy jobbra vagy balra. Most meg óhatatlanul ugye az élet produkál ilyen helyzeteket, hogy döntéseket kell hozni, kisebbet, nagyobbat, lehet ez betegséghez, munkahelyhez, családhoz, bármihez kapcsolódóan ez a döntési szituáció, és ugye itt van az, hogy visszamegyek a műsor elejére, hogy na vajon ezek a döntési helyzetek pont annyira tudatosak-e adott esetben, mint amennyire nem tudatos volt mondjuk a párválasztás. Vagy ez is csak egy olyan, hogy hát sodródunk az eseményekbe, aztán egyszer csak ott már tényleg nincs mit csinálni, jobbra kell menni, de ez nem feltétlen azt jelenti, hogy leütünk, és akkor ott hú, de nagyon megtalálja, hanem beletörődtünk, vagy talán azt mondom, hogy azt mondtuk, hogy valahogy lesz. Tehát nem félek most már tovább attól, hogy erre vagy arra menjek, mert ez a bizonytalanság, hogy nem igazán akarom eldönteni, hogy most jobbra vagy balra, az talán ez a legrosszabb állapot. Mert önmagában nem is az a kérdés, hogy melyiket választod, hanem hogy végre válasz valamit a lehetséges fölkínált megoldások közül, ne pedig bizonytalanságba tartsd az egész környezetedet.
Hát és újra-újra választani.
Tehát minden nap van.
Így van.
Folyamatosan. De ezért nehéz ez, hogy szóval én azt gondolom, hogy ez a döntési képesség, ez nem egy ilyen tudatos, persze vannak tudatos döntések, amikor hozol, de hogy annyi döntést hozol egyébként a nap, mint nap hozol. Csak az egyik talán kisebb, de nem tudhatod előre, hogy melyik kis döntésed lesz mondjuk néhány hónap vagy év távlatából egy nagyon fontos, meghatározó döntés. Tehát és akkor majd visszamenőleg azt mondod, hát igen, én ezt ott jól meggondoltam, és persze a sikeres döntés volt, de ha mondjuk mellé nyúltál, akkor hát az élet így hozta, vagy ugye? Tehát, hogy nem van egyszerű ezt. Sokkal, nem is ez a fontos talán, hogy mennyire tudatos, hanem hogy éld meg ezt a pillanatot, és akkor ne ott a bizonytalansággal, az egy halott helyzet.
Hát igen, kitartani a döntés mellett, és újra és újra meghozni ugyanazt a döntést, ha kell.
Lehet rossz döntés, bár önmagában a döntés talán nem rossz, csak a következménye lehet az, ami rossz, vagy kellemetlen, vagy nehéz. És akkor ezt így szeretjük jelzőkkel ellátni. Holott az előző döntéset hozott egy újabb szituációt, és ott majd megint kell egyfajta tovább, és görgeted az életed, és haladsz.
Valahol egyébként tényleg én is úgy érzem, hogy tényleg ilyen férfias dolog a döntés, mint olyan. Mert abba tényleg bele kell állni, abba tényleg van egy határozottság, hogy most pedig A és nem B. És annak tényleg elhordozni a felelősségét, hogy ezt én döntöttem, ezt én akartam így, és lehet, hogy nem jön be. Meg úgy mindig visszacsengezve, valahogy nagyon sokszor már úgy szembe találkoztam magam ezzel az ilyen aranyszabállyal, vagy mondással, biztos ti is hallottátok, főleg ilyen közgazdasági dolgokba szokott előkerülni, de szerintem szinte az élet minden területén szokták mondani, hogy a rossz döntés is jobb, mint a nem döntés. Tehát, hogy az ember akárhogy is dönt, azt még később még mindig ki lehet javítani, de ha az ember nem dönt, akkor meg teljesen kicsúsznak a kezéből a dolgok.
De olyan ez szerintem, mint amikor én nem eveztem, csak el tudom képzelni, hogy mondjuk most ez ugrott be, hogy például ugye evezel a Dunán, és akkor jön a Margit-sziget. És hogy most ezen az oldalt menjek el mellette, vagy azon. Ugye, és hogy milyen nehéz ott megállni, ott fönt, ugye, hogy, és nem eldönteni, hogy hát most még nem tudom, tehát, hogy és közben meg tol téged a ezerre. Érted? Hogy az egy őrült energiákat felemésztő állapot, amikor nem döntöd el, hogy most ezen az ágon megyek, ez egy kicsit talán kevésbé széles, de hát ott is folyik, vagy a másikon. És a végén úgyis visszaérsz, vagy megkerülted ezt a történetet. Tehát, hogy haladsz előre, az talán jobb. Hát nem, jó, az egyik oldalról nem tudod a másik oldalnak a tájait megcsodálni, de ezt hozta. Tehát, hogy ez a lény, az nem lehet, nem lehetsz mindig mindenbe ott. És ez nem tudom, szóval, hogy nagy nehézség ez nekem, hogy én azt élem meg sokszor, hogy ilyen tökéletes döntéseket kellene hozni, és akkor, mint hogyha ezt elvárná a világ, vagy a család, nem is tudom. Tehát, hogy
te vagy a férfi, szokták nagyon sokszor egyébként mondani. Te vagy a férfi, tud, hogy mi a jó.
Illetve és nem akkor... is feltétlen kell, hogy ezt mondják, mert hiszen ez eleget hallottuk mi már az életünkbe. Tehát így nőttünk föl, hogy te leszel, te vagy a férfi tényleg, tehát hogy már gyerekkorunkban is fiú már... vagy, nem igen. vagy lány, tehát hogy egy csomó ilyen ráutaló megjegyzés volt, és ez szinte belülről jön már, hogy igen, meg kell felelni egy ilyen fajta társadalmi elvárásnak, és hogy helyes döntéseket kell hozni. Holott az, hogy egy döntés helyes lesz, vagy nem lesz helyes, az az adott pillanatban még nem teljesen egyértelmű. Sokkal inkább később fog kiderülni. Tehát én vállalkozókat hallottam, akik elmondták, hogy hát ők hoztak egy csomó elhatározás döntést az életükbe, de az nem mindegyik volt sikeres. De ettől ők nem zuhantak össze, hogy jaj, veszteséges lett ez a projektem, mert most nem jó döntést hoztam, hanem lehet azt mondták, hogy igen, ez benne van. Tehát, hogy ez hozzátartozik, hogy van ilyen.
A fiataloknak talán ezt az üzenetet kell átadni, hogy nem kell félni a döntéstől. Én is emlékszem arra, hát ilyen ügyetlenebb időszakra, vagy nem is tudom, olyan sutának élem meg mostanáig így visszanézve, amikor az ember tényleg csak sodródik. De szerintem jó elmondani azt, hogy lesz olyan pillanat, amikor nyugodtan dönthetsz. Tehát érzed, hogy sodródsz, és elérsz valami olyan helyre, mondjuk a szigetnek a tetejére, ahol nyugodtan döntsél. Mindegy, hogy merre fogsz menni, de lehet ott dönteni. És lesznek ilyen pillanat, sőt, mostantól egyre több ilyen pillanat következik. Valószínűleg a beavatásnál is ez egy fontos üzenet, hogy döntened kell. Egyre többször kell döntened, mert feleséget választasz, mert meg kell választanod, hogy hol laktok, hogy tehát fel kell építeni az életetek, és az döntések sorozata. És ahogy mondtad ezt a gyerekkori emlékeket, nekem is ilyen van, hogy fú, hát ott olyan felelősséget, meg dönteni nem kellett. Nem kellett igazából. Az életünket megszervezték a mi jó, drága jó szüleink, akiknek olyan hálásak lehetünk ezért.
De... Amit aztán jól lerugdostunk magunkról végül is egy idő után, azért megpróbáltuk ezeket a igen. szabályokat áthágni.
De most már szépnek tűnik, tehát most már úgy jól, vagy a helyén van talán ez a dolog. És azért, mert amikor én is például látom, hogy most küzdeni kell, mert a gyerekért kell menni, meg kell szervezni minden egyes dolgot, akkor az én tiszteletem nagyon nő feléjük, hogy azt a mindenit. Ők is meg tudták szervezni. Meg tudták szervezni, hogy munkába kell menni, a gyereket el kell látni, mindenhol helyt kell állni. És jó döntéseket hoztak, azt mondom. És ez nekem mondjuk erőt is ad. Ahhoz, hogy hát nekem is meg kell tudni csinálni. És különben egyébként nekem ezek a férfi szerepek is valahol eszembe jutnak ennek kapcsán, hogy hát nekem ez a dolgom valahol, de ez feladatot is ad, tehát végül is jó kijelöli azt az ösvényt, amelyen nekem talán mennem kell. Mindenki ezen, én úgy érzem, hogy a férfi ezen az úton megy, és akkor nekem is ezen az úton kell mennem, ezeket a döntési helyzeteket kell megkeresnem, megoldanom.
Tehát igen, hogyha egy ilyen kép jutott az eszembe, hogy lehetsz egy szike, vagy lehetsz egy ilyen nagyon rossz csorba fűrész. Tehát, hogy ha olyan úgy működsz, mint egy szike, akkor az nem feltétlen ejt olyan sebet, tehát az könnyen gyógyuló sebet ejt, és az szépen gyógyul. Egy csúnya, rossz élezésű fűrész, amiben belevágsz a kezedbe, az nagyon csúnya nyomot hagy. És ezt kell tudni talán. Az a kérdés, hogy tudjuk-e mutatni? Tehát, hogy tudjuk ezeket úgymond megmutatni? Hogy mikor tudsz ilyen igazán éles penge lenni? Tehát, hogy mik azok a helyzetek, amikor ilyen penge tudsz lenni? És nem ilyen zúzós, aki csak sebet ejt, de nem igazán gyógyít. Ez egy nehéz feladat. Ezt hogy mondjam, most nagyon nehéz ilyen területeket találni. Én ezen töprengek, hogy hol lehet ilyen kapcsolódási pontokat, hiszen amit mondtál, hogy átláthatóbbak voltak ugye a közösségen belül az emberek, a személyek, a férfiak, nők, és így könnyebb volt valamilyen szinten mégiscsak a párválasztás. Ma nem nagyon vannak ilyen felületek, ahol közös élményeket lehet keresni, illetve ahol egymást lehet így látni, és akkor láthatják, hogy hogy is csinálod. Szóval ahhoz sokat kell együtt legyél valakivel, hogy lássa, hogy te hogy csinálod. És akkor ez jó vagy nem jó. Megfelel, nem felel, meg választok.
Hát akkor már ehhez, ha már a pengés hasonlatot mondtad, akkor ehhez ugye kapcsolódik a csiszolódás is, hogy valamit mi csiszol pengévé. Tehát biztos, hogy ez is fontos, hogy az a két vágóeszköz, nem tudom, egymást élesíti, egymást csiszolja, egymást finomítja. Biztos, hogy az a megoldásom, az én megoldásom, az nagyon sok embernek nem megoldása. És akkor két nem egymáshoz illő penge találkozik, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy tudod-e követni ezt.
Csak én azt nem élem meg pengének. Uh-huh. Mert én azt gondolom, hogy
a pengét.
Igen, de hogy azt a férfiakra vonatkoztatom.
Ja, értem.
Tehát a társamat nem élem meg pengének, hanem a penge az úgymond én vagyok, aki az életbe valamilyen... Ezt ugye a Gábor vetette föl, és erre ugrott ez be nekem ez a kép, hogy döntéseket kell hozni, és így neveltek minket, igen. És hogy valóban ez lenne a helyzet, és hogy jó lenne, hogyha ilyen pengék tudnánk lenni, és én azt gondolom, hogy egyébként a férfiak közössége az, aki ki tud csiszolni. Tehát egymást ki tudjuk ilyen pengére csiszolni, amikor látjuk a másiknak a vergődését, vagy az éppen az ő küzdelmét, vagy a sikereit. És akkor azt mondjuk, hogy ó, na igen, hát ez valami, na így gondolom, hogy akkor igen, és akkor hozzá tudom mérni magamat, hozzá tudom, neki tudom feszíteni, csiszolni, és akkor ott elkezdődhet egy ilyen élesedés, ahol én is olyan élessé tudok válni. És akkor onnantól valamivel talán könnyebb, hiszen ezt láttuk régen, tehát nagyon... Én legalábbis még valamennyit láttam. Az apámnál már nem láttam ennyire, hogy visszagondolkoztam. A nagyapámnál láttam még, hogy ő nem nagyon, tehát ő egészen konkrétan tudott jobbra-balra. Tehát ott nem nagyon kellett sokat töprengeni. De az apámból kevesebb ilyen van, őnála ez nem. Őnála már csak az eredményt éltük meg. Tehát magát a döntési helyzetet, amikor az eltűnt. Tehát, hogy ott az abban mi nem voltunk valahogy bevonva, vagy nem is láttuk. Az már ott nem volt annyira transzparens. Nem tudni, hogy miért igazán. Tehát ezt nagyon nehéz megfejteni, hogy akkor az miért úgy volt. Nagyapámnál az nagyon látható volt. Tehát ott ők nem titkolóztak ilyen, hogy akkor most itt el kell valamit dönteni, és akkor jaj, ne a gyerek, hogy ezt ne hallja, mert hát egyszerűen ők ezek nem foglalkoztak. Tehát, hogy ez egy sokkal, sokkal természetközelibb valami volt, most meg olyan finomkodva vagyunk, és ezért nehéz. Nehéz kicsiszolódni ma, hogy éled legyen. Én ezt élem meg, és akkor ezt hogy tudod tovább vinni? Tehát, hogy akkor úgy belegondolok, hogy a fiam helyzetében, hogy akkor ő neki még sokkal nehezebb. Hát, ha már nekem ilyen nehéz volt, akkor neki meg mennyivel nehezebb.
Nehezen viseljük az éles helyzeteket? Talán.
Nem, hanem nem tudok neki igazán, én például nem tudok igazán jó felület lenni, amin ő ki tud csiszolódni.
És mert aki, ő más élethelyzetekben hát van, vagy gondolom, más mintákat biztos, látott.
Hát igen, vagy nem biztos, hogy tudok róla, lehet, hogy máshol csiszolódik. Hát ez is egy feltevés, de hát ez maradjon az ő titka, majd elmondja, vagy megosztja, hogyha éppen olyan. Én csak bizakodni.
Majd a gyerekének mondja el,
Csak bizakodni tudok ebbe, hogy ez fontos. Ránézek az órára, a monitorra, ahol már csak 4-3,5 percünk van hátra, úgyhogy ez most akkor ezt, azt hiszem tovább nem tudjuk folytatni, mert mindjárt vége a műsoridőnknek. Még ebbe az évben vagy 4 vagy 5 adás csunk lesz, ez a most esetlen mielőtt a műsort elkezdtük, igen, és azt gondoltam, hogy lehet, hogy ezekről a férfias titkokról kellene, amiről itt most érintőlegesen talán beszéltünk is, de hogy lehet, hogy ezeket kellene egy kicsit elővenni, és mivel már most a visszafele nem érdemes haladni, ugye, mert az aradi vértanúk meg egyéb, ugye ezen már túl vagyunk. Viszont 2 hét múlva 22-e, akkor éppenséggel még 23-ai ünnepek előtt vagyunk, a halottak napja előtt vagyunk. Hát ilyen formán ott ezzel a kérdéskörrel talán lehet foglalkozni egy kicsit, bár ezt rátok bízom, mert én akkor nem leszek, úgyhogy majd meglátom, hogy mi lesz, vagy meghallom leginkább, hogy mi lesz, és erre buzdítom a kedves hallgatókat is, hogy ők is hallgassák két hét múlva újra a Férfi Sátor műsorát, mert azért jövünk, csak nem én, hanem mások fognak akkor helyettesíteni, az én majd egy hónap múlva, igen. Mennyi időnk van még? 1-2 perc, hát akkor egy ilyen zárókör.
Én az abba kapaszkodnék bele, amit említettél, hogy mi, hol csiszoljuk ki ezt a bizonyos pengét, hogy valóban én azt gondolom, hogy hazabeszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a Férfi Sátor erre nekem például egy nagyon jó eszköz volt. Ugyanis a fiúknak el kell mondani, hogy ismerjék meg magukat. Én nagyon sok önismereti dolgot tanultam itt mondjuk sátorban köztetek. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy valóban férfiak egymás között, mi mindig méregetjük magunkat, meg a másikat, és valóban megláthatjuk azokat az utakat, amiket azt mondom, hogy na erre nem mennék, erre viszont nagyon mennék. Az nagyon érdeke. És az elkezd bennem mozogni, pörögni, és egy lehetséges megoldásként ott van előttem, mint lehetőség.
Szabi?
Én ebből sokat tanultam.
Hát igen, ehhez kapcsolódva egyébként érdekes tapasztalni, ezt a múltkor az egyik sátortagunk vetette fel, hogy mennyire más szemmel látjuk a dolgokat, és mennyire más kép tudunk dönteni, mennyire más nézőpontokkal. És ilyen szempontból ez tényleg lehet egy jó tanuló lecke, mert szerintem dönteni se csak egyféleképpen lehet. És érdekes felszerelni ezt a svájci bicskát, hogy abban esetleg többféle penge is lehet, attól függően, hogy hogyan szeretnénk vágni. Úgyhogy...
Ez is egy jó meglátás. Nekem az a font, vagy ez vált fontossá, amivel kezdtem is ezt a történetet, hogy ketten egy test lettek, és hogy ez mennyire fontos üzenet ez a, hogy igyekezzünk, hogy tudjunk egy test lenni. Tehát, hogy igyekezzünk azok is, akik még nem egy testek valakivel, hogy hát húzzanak bele, én azt gondolom, mert ez egy hihetetlen jó állapot. Én köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm Koncsik Domonkosnak a segítséget, a technikai segítséget, aki itt az időt mindig kiírja nekünk, és hallhatóvá tesz minket. Búcsúzom a műsorvezető társak nevébe is, Szebényi Szabolcs volt itt velem.
Áldott jó éjszakát mindenkinek.
Velvarics Gábor.
Jó éjszakát, jó pihenést, 2 hét múlva találkozunk.
Veled mindenképpen, én egy hónap múlva jövök, adjon Isten jó estét mindannyiuknak, a Férfi Sátor műsorát hallották.
Hírpercek. A mikrofonnál Juha Gyöngyi.